egy kanapén Liluval.
Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán YouTube csatorna, egy újabb szerda is, egy újabb egy kanapén rész, a mai vendégem is. Mindenki azt szoktam mondani, hogy különleges, de ez egyébként igaz, mert ha nem lenne különleges, akkor nem ülne ezen a kanapén. Több mint 20 év a televíziózás megkerülhetetlen alakja, és hát évente állítása szerint egy maximum két interjút ad, de valamikor ez is kimarad, most az egyet nekem adja. Itt van velem Lilu. Hello!
Hello!
Hello-ka. Na, kezdjük azzal, hogy minden interjútban elmondod, hogy nem, egyszerűen nem hiszed azt el, hogy az embereket érdekelni a te életed, hogy ők kíváncsiak lennének erre. Miért gondolod ezt így? Mert egyébként a képernyőn, amit látunk, az a nagyon magabiztos, erős csaj nem arra enged következtetni, akivel otthon azon gondolkodik, hogy nagyon érdekel az ember.
Mert ezen egyáltalán nem gondolkodom.
Ja.
Tehát nem arról van szó, hogy otthon gondolkodom, engem az egyáltalán nem is érdekel, hogy csak azt, valamiért azt gondolom, hogy és ez biztos egy rossz kiindulás, mert magamból indulok ki, nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki mondjuk engem annyira érdekel, hogy megnézek egy órás interjút vele. Vagy hogy elolvassak egy nagyon hosszú cikket, és én például nem lapozgatom a bulvármagazinokat, soha nem is tettem, mert az, hogy éppen nem tudom kicsoda, aki aktuálisan szerepel a tévében, mit csinál otthon, vagy hogyan, nem tudom, wellness-el bükkfürdőn, egyszerűen tényleg nem érdekel, és valahogy így ez van az én fejemben, aztán lehet, hogy ez nem a valóság.
Ki fog derülni egyébként? Téged a tévé doppingol?
Én imádok tévézni, én tényleg nagyon-nagyon szeretek, és nem untam meg a 20, vagy nem tudom hány év alatt. Picit sem. Hogyha mondjuk élő műsor van a mai napig, annyira izgulok.
Tényleg?
Én nagyon izgulós vagyok, igen. Akkor annyira izgulok, hogy tényleg így fizikai rosszul létig izgulok. És amíg az első két-három mondatot nem mondom ki, addig én hallom, hogy így kicsit remeg még a hangom, és aztán egyszer csak így visszajön, így megjön. Pont úgy, mint amikor életemben először csináltam. Tehát ez például egyáltalán nem változott.
Olyannyira nem készültél erre a pályára, hogy anyukád ő hegymászó volt, apukád ugye válogatott sportoló, jégkorongos. Egyébként az ő sikereik mennyire presszionáltak téged arra, hogy te is sikeres legyél? Tehát hogy az, amit otthonról hozol, egyáltalán mit hozol otthonról, és mondjuk elvárása volt az, hogy a kis Ildike, vagy Cincike...
Igen, egyébként nekem, engem a legtöbben Cincinek hívnak, mert nagyrészt családi körben vagyok, és én otthon Cinci vagyok.
Igen, tehát mennyire volt az elvárás, mert ugye neked tehát az, hogy oké, hogy majd mindjárt beszélünk az Z-pluszos korszakról, tehát elmehetél Z-pluszozni, de azért közben egy jogi egyetemre kellett menned? Vagy nem tudom, kellett-e, vagy akartál-e?
Kellett. Hát leginkább nálunk a legfontosabb, amit én otthonról hozok, az a végtelen szeretet és a megengedés. Szóval, hogyha én bármit szerettem volna, nem tudom, hogyha én azt találtam volna ki, hogy tök mindegy, akkor a tök mindegy, amit csináltam volna, hogyha én attól boldog vagyok. Tehát nem, tényleg ez egy volt
szempont.
Hát érzelmileg mindenképpen, hogyha, bár szerintem érzelmileg nem lehet senkit elkényeztetni, szerintem a szeretetből nincsen sok. Szóval nem lehet túl szeretni valakit, csak eléggé. És nem volt ilyen presszió az, hogy nekem az apukám és az anyukám is nagyon-nagyon sikeres, sok területen, az nem volt egy nyomás, az egyszerűen egy segítség volt arra, hogy magamat megvalósíthassam. Az volt, hogy amikor előálltam ezzel, hogy van ez a tévés dolog, ami tényleg akkoriban nem tűnhetett, még ugye nem is voltak igazából kereskedelmi tévék, egy komoly dolognak, és mellette el kellett végeznem a jogi egyetemet, az azért volt, mert egyszerűen apukám be akart biztosítani arra, hogy oké, hülyéskedjünk, góckodjunk a tévébe, de nem tudjuk, hogy ez micsoda, meg hogy ez meddig tart meg egyáltalán, ezzel nem lehet egy életet tervezni, legyen meg a jogi diplomád, ott van 5 éved, és az alatt is tudsz gondolkodni, mit akarsz, 5 év alatt már kialakulhat, de lesz egy B-opciód, lesz valami a kezedben.
Elvégeztél végül az egyetemet?
Aha.
És nem lettél doktor?
De.
Doktor? Akkor te doktor vagy?
csak nem használom.
Úgy, tehát ugye te az E-plusznál kezdtél, azoknak mondom, akik nem olyan rég születtek, hogy volt egy Viva TV nevű zenecsatorna, és a Viva TV nevű zenecsatorna elődje volt a Z-plusz, egy ilyen nagyon kezdetleges zenecsatorna szintén, hát egy ifjúsági csatorna
az
volt.
Ez egy fiataloknak szóló zenetévé volt, olyan, mint az MTV szerint.
Igen, hogy kerültél te oda?
Nagyon bénán. Nagyon véletlenül elvittem a barátomat, akinek az egyik haveromat, akinek elromlott a kocsija, elvittem a castingra, és álltam kint, és vártam. Nagyon-nagyon sokan voltak, arra emlékszem, hogy szerintem 18 és 23 között ott volt mindenki. Uh-huh. Én kígyózó sorokban vártam mindenki, hogy bemenjen, és én kint vártam rá, és elkezdtem egy pasival kint dumálni, amíg ott végtelenül unatkoztam. És én nem tudtam, hogy ő ki.
Volt a Herman Péter.
És ő volt a Herman Péter, aki most ugye kreatív igazgatója az RTL Klubnak, akkor pedig a Viva TV-nek volt a főszerkesztője. Ott az E-plusznak volt a főszerkesztője is. Nagyon jókat röhögtünk, meg elhülyéskedtünk, meg ott volt időnk, amíg vártam a haveromat. És amikor végzett, akkor mondta, hogy menj be, és biztos, hogy nem. De ez tök jó, de hidd el, próbáld meg is. És akkor utána felhívott, hogy figyelj, megnéztem több ezer embert, és nagyon őszintén mondom, hogy a legrosszabb voltál. Tényleg. De nagyon vicces vagy, nagyon szórakoztató vagy, nagyon értelmes vagy, és nekem pont olyan csaj kell, akinek megtanítom a szakmát, megtanítom tévézni, de legyen meg az, amit nem lehet tanítani.
Úgy érzed egyébként, hogy tartozol ezért a pillanatnak?
Persze, abszolút. Abszolút. Hát nem viccelj, gondolj bele, hogy 20 akárhány éve ő engem megtalált, elvitt egy pályára, ami egyáltalán eszembe sem jutott volna, és kaptam egy olyan boldog életet, kaptam egy olyan életpályát, aminek minden percért hálás vagyok, aminek minden percért imádom, az összes műsoromat tőle kaptam. Minden műsoromra ő delegált, minden műsoromat nagyon szerettem, tele vagyok olyan élményekkel, olyan sztorik vannak a fejemben, olyan pillanatok, amikkel ha most vége lenne, akkor is tele lenne a fejem, meg a szívem, szóval persze abszolút hálás vagyok neki. És most is, és még most is itt vagyok, és most is csinálom a cápát, és még fogok is műsorokat csinálni, és ő az, aki a mai napig fogja a kezem, persze, hálás vagyok nagyon.
Szerinted elvesztette a televíziózás ezt a fajta intimitását?
Nem tudja nem elveszíteni azt, ami a kicsi dolgok tudnak igazán intimek lenni. Ami ilyen nagy, mint amilyen nagy most már a kereskedelmi tévé, már mindenből a sokadik, egy csomó műsorból a sokadik széria megy, már minden végtelenül profi, szóval ez nem tud úgy intim lenni, mint egy figyelj, a stúdiónk az fele ekkora volt, mint ez a stúdió, ahol most ülök.
Ez a nappali, ez nem hívjuk bátran stúdiónak.
Okay. Pontosan a fele volt, és az operatőr fiú, aki vette fel például a Mizust, a Tomi, azt is tudtam, hogy egyébként nem tudom hány órát aludt előző éjszaka, és volt egy baráti kapcsolat a vezérlővel, szóval, hogy a kicsinek, a picinek az
nem
intimitása. De igen, azért mondom, hogy a kicsinek az intimitása volt meg, és ez persze, hogy elveszed, de ez nem azért van, mert a dolgok rosszra fordultak, hanem mert egyszerűen megnőtt az egész, és profi lett.
Hogy érzed meg? Vannak számára a kereskedelmi televíziózás ezen formájának napjai?
Ezt sem gondolom, mert szerintem az emberek mindig szeretik nézni a saját anyanyelvükön beszélő sztárjaikat, szeretik a saját gyártású műsorokat. Ezt lehet látni, még mindig a saját gyártású műsorok azok, amik megmozgatják az embereket, amikről beszélnek. Nyilván olyan már nem lesz, mint ami mondjuk voltam. Én akkor ugye a Való Világ 3-ba szálltam be, és hogy az utcán nem tudtunk végigmenni, mert mindenki odajött és megkérdezte, hogy mi lesz a Pandora párbajjal, meg az Indián, hogy mondhatott ilyet, és tényleg egy olyan, mindenki arról beszélt, megnézték 5,5 millióan, hát olyan serek voltak, olyan nézettségek voltak, hogy 71-69.
Hát ez most már nem lehet elképzelni.
Most már, hogyha egy tévéműsor 20 körül van, akkor mindenki nagyon örül.
Igen, szóval, 40-nél perső pont.
Hát azért mondom, igen, tehát igen. Na igen, de hát gondolj bele, hogy akkor ez volt. és a való világ ráadásul egy olyan, én azt tudom, mert én azt csináltam az elején, az egy olyan közéleti ügy volt, hogy ki mit mond, nem voltak még a realityt is csak tanulta mindenki, hogy valaki mondott valami durvát, akkor azt az összes fodrászatban, kozmetikában, otthon, mindenki arról beszélt.
Fogunk erről beszélni.
Most már ez nyilván nem nincsen, tehát hogy már ez már más.
Ebben egyetértünk, viszont ami nagyon fontos, hogy te ugye együtt indultál Rákai Filippel és a Balázsa is például. Igen. Filip ugye most a Királyi TV-nél van, ő egész magas beosztásban, Balázs meg ugye a Balázs. Milyen velük a kapcsolatot? Tartjátok egyáltalán a kapcsolatot?
Filippel egyáltalán nem.
Hogy?
Nem tudom, így hozta az élet, hogy nem tudom, messze, nem távol vagyunk egymástól, nem is tudom, mikor beszéltem vele, talán egyszer volt egy ilyen találkozó, és akkor ő is ott volt, de nem egyáltalán nem tartjuk a kapcsolatot.
De ennek az ideológiai jelentétek az oka, vagy csak egyszerűen úgy van, hogy az élet nem hozott össze?
Nem, hát van még olyan zenetévés műsorvezető, akivel együtt dolgoztam, és egyáltalán nem tartjuk a kapcsolatot, illetve abból van kevés, akivel tartom. Igazából az egyetlen, akiről valóban tudok, az összes régi műsorvezető közül Balázs, senki másról nem tudok szinte. Még Gárfás Dorkát tudom, mert ugye ő a VMN-nél van, és őt látom. De a többiekről semmit nem tudok. Balázzsal sem vagyunk baráti kapcsolatban, ami nem azt jelenti, hogy rosszban vagyunk. Kifejezetten ilyen kellemes, jó a viszonyunk, de nem beszélünk naponta, hetente, havonta se, de hogyha mondjuk találkozunk valahol, akkor nagyon megörülünk egymásnak, és akkor beszélgetünk, de vele se több ennél. Nekem nincsenek igazából nagyon tévés barátaim.
A való világ 3 volt az, ahol te debütáltál. És akkor ez még a Kunigunda útján volt, ugye ez még a régi való világ, ez még a régi generációs való világ.
Szerintem én az elmúlt 20 évben hányszor hallgattam meg azt az egyébként végtelen álszám kérdést, hogy tudtad csinálni a való világot? Hogy tudtad? Hogy olyan meglepő, egy értelmes nő vagy, te mit csináltál ott? És akkor azért én sikítani tudnék. És szerintem az egésznek egyébként az eszenciája az az egy párbeszéd volt, amikor azt mondta egy nagyon helyes hölgy, hogy én nem nézem a való világot, na de az a Leo.
Ez így szokott lenni.
Oké, na csak ezért mondom, hogy tudod, itt lehet mindig fintorogni, meg lehet azt kérdezni, hogy mindenki nézte, tehát értelmes emberek is néztek, és egyébként nagyon-nagyon sok kutatásunk volt arról, hogy kifejezetten például a diplomások körében egy kult műsor volt a való világ. Tehát, hogy ott a való világ amilyen volt, vagy amilyennek én látom, hogy milyen volt régen, nagyon őszinte leszek, én az utolsó 3 évadból egyetlen egy kockát nem láttam. Nem tudom, hogy ez...
2016 óta nem te vezeted őket, pont az én szériámat egyébként már nem te vezeted, az előzők még.
Én utána már nem néztem, és nyilván kicsit azt érzem, hogy láttam már. Uh-huh. De amilyen ártatlan volt, vagy amilyen volt a való világ régen, szóval bementek srácok meg csajok, akik nem feltétlenül csak azért mentek még be, vagy nem ilyen tudatosan azért mentek be, hogy mi lesz utána, meg hogy mi ebből a profit lehetősége. Nyilván ez mindig mindenkinek a fejében volt, de mondjuk a nyeremény, meg egyáltalán ez egy jó buli is volt. És itt ez olyan volt régen, mint egy szappanopera. Szerintem az a jó való világ, amelyik olyan, mint egy szappanopera. Amelyik emberi sztorikat mutat, árulásokat, barátságokat, ki hogyan kerül valakihez közel, aztán utána ott hagyja, nem hagyja ott, kiáll mellette, szerelmes lesz, nem lesz szerelmes, döntéseket hoznak. Tehát itt szerintem az emberi sztorik azok, amiket néztek az emberek, vagy amiket jó volt nézni.
Egészen pontosan 2012-ben...
Például a szexről szólt egyébként a régi való világ, tehát amiket...
Én ezzel úgy vagyok, hogy kicsit, hogy az emlékek megszépülnek, mert azért ezt nem felejtsük, hogy a való világ 2-ben prostituáltat küldtek az okinak, amit a nézők szavazhattak meg, hogy melyik kurva
nem akarom, a régi nem akarom, ki. Igen, nem akarom, jó, nem akarom én se túl idealizálni, de hogy valahogy azért, ami bennem megmaradt, az hogy volt kinek szurkolni, hogy nyilván naponta benne voltunk, tehát amikor a való világot csinálod, az nem olyan, mint egy másik műsor, nem lehet összehasonlítani. A való világot csinálod, az olyan, mintha átkerülnél egy másik univerzumba, egy másik bolygóra, ahol egy másik nyelvet beszélnek, azzal kelsz, azzal fekszel, bent vagy minden nap szinte, nézed az élő, nézed a streamet, tehát hogy
ott nem, én 8-at szerepeltem, a 9-et szerkesztettem, tehát hogy azt mondom, hogy ebben nem... Tudom, csak hogy az a, ugye te 2012-ben mondtad azt, hogy ez a, hogy a, bocsánat, pontosan szeretnék idézni, hogy a való világunk egy magas színvonal, egy szuper csapat irányít, ez egy olyan szappanopera valódi szereplőkkel, szerelmi és érzelmi szálak bonyolódnak. Na most hogy látod itt 2021-ben, mennyit változott a való világ?
Azért nem tudom neked megmondani, mert nem láttam belőle. Nem tudom, nem tényleg. Ennek egyébként egészen prózai okai vannak, például az, hogy későn van, és miután nekem például pici babám van, aki mondjuk így reggel 5-kor kell, meg éjszaka még mindig nem alszik, én ezért 9:30 körül ágyban vagyok. Nagyon nem is tudom, hogy mi az, amiért fennmaradnék.
Mert egyszerűen hullapára. Biztos hallottál, mert egy közös balinunk a mérővel, ahogy azért ő elég nagyot ment ezzel. Tehát amikor olyan szinten sikerült, hogy mondjam, az egyik játékosnak abuzálni a másik játékost, ami már egyébként női jogi problémákat is, meg egyébként önálló, tehát általánosságban emberi jogi problémákat tett fel, és mondjuk a Vera volt az egyik, aki bement ebbe a műsorba, készült is a Verával egy ilyen közös beszélgetés.
A sztorit tudom, mert a Verától, Verával beszélek.
Ott már nagyon túl lett tolva a bicikli.
Nézd, egy kicsit... Tudom, nekem nehéz helyzetben vagyok, mert egyrészt a való világ az az én műsorom. Akárhogy is már nem, és akár merre is, akárhol is tart most. Tehát én nem...
És mert ezzel mond rosszat a gyerekére az ember?
Igen, meg miért is tenném? Tehát, hogy tudod, én most itt ülök, és egy kicsit már kívül vagyok a való, vagy hát már kívül vagyok a való világon, és én pontosan emlékszem arra, hogy milyen érzés volt, amikor benne voltam, és azt gondoltam, hogy ez tök jó, és egyébként a mai napig azt gondolom, hogy ez egy jó profi tévéműsor volt, és szerintem ezzel nagyon nem lehet vitatkozni, hogy nekem milyen érzés volt, amikor mások szarozták. Ráadásul, amikor olyanok szarozták, akikről pontosan tudtam, hogy nézik. Egyszerűen ilyen sznopságból, vagy álsznopságból. Szóval ez azért nehéz, mert én nem is, nem mondom így, hogy nem láttam, én most
volt olyan egyébként?
Etikátlan, és egyébként nagyon piti, meg nagyon, nagyon igazságtalan lenne, hogyha én bármit mondanék. Te azért sokat tudsz a kereskedelmi tévékről, és most nem akarok úgy tűnni, hogy minden utolsó csepp véremen át az RTL-t védem. Én maximálisan lojális vagyok, ezt a pontosan tudod. Én, ahogy mondtam, én köszönhetek az RTL-nek egy vagonnyi csodálatos dolgot és élményt, és én szeretem az RTL-t, és nekem nagyon jó dolgom van az RTL-nél. Tehát nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy én most mindenen túl védem, de azért egy castingot megcsinálni, egy való világ castingot úgy, hogy arra gondoljál, hogy lehet-e bármiféle erkölcsileg aggályos kimenetele 3 hónap bezártság után annak, hogy itt ül most nem tudom kicsoda, és benne van a lehetőség, hogy majd úgy fog viselkedni. Úgyhogy közben pontosan tudjuk azt, hogy olyan extrém személyiségeket keresünk például egy való világban, akik nem leülnek egymásnak tantot olvasni, hiszen ez egy kereskedelmi tévé, ahol nézettséget és izgalmat és történést várnak a nézők. Szóval tudod, azért ez, könnyű ezeket mondani, de eközben meg, hogyha mondjuk annak a mesdjén castingolnának, hogy ki az, akiből biztos nem lesz baj, akkor meg azon menne hiszti, hogy miért nem csinálnak semmit, és milyen rohadt unalmas ez a széria. Plusz egy kereskedelmi tévének az a dolga, hogy nézettséget csináljon. Nem mindenáron, nyilván... Nem, nyilvánvalóan nem mindenáron, és én azt is gondolom...
Volt olyan, amikor te azt mondtad egy műsorra, akár a PR-nek, akár a főszerkesztőnek, vagy akármi személyesen elmondtad a véleményed, hogy fiú, szerintem ez sok volt, ezen...
Igen, tudod, hány olyan beszélgetés volt, amikor például a Keresem a családom a legjobb, és a legutolsó példa erre, mert ott de akár egyébként a cápa is, a cápák között. A Keresem a családomban 1 millió, az egy nagyon érzékeny műsor. Ott végtelenül, érzelmileg végtelenül kiszolgáltatott emberekkel dolgozunk. Oda egy nagyon tisztességes gondolkodásmód kell. szerintem meg lehetett volna csinálni a Keresem a családomat sokkal, sokkal sírósabbra, sokkal
hatásvadászabbra.
Igen, ez a jó szó, hatásvadászabbra. Amikor valaki ott szokod, annyira, hogy látod már, hogy ez a kiszolgáltatottság egy pillanata, az én stábom lerakta a kamerát. És a cápában is fel sem merül az, hogy egyébként azért, hogy három nagyot lehessen nevetni, és a néző azt mondja, hogy ő az milyen hülye, hogy olyan helyzetbe hozzuk őket, vagy a cápáink, vagy... Szóval, hogy én nagyon-nagyon-nagyon tisztességes emberekkel dolgoztam az elmúlt években is, és mondom, több tíz óra csak az a kisbuszos beszélgetés, a ne rakjuk be, ezt ilyet nem csinálunk.
Egyébként tudatosan távolodtál el a trestről? Kérlek, vezetnél még való világot?
Azt hiszem, való világot már nem vezetnék. Azt nem vezetnék. Szerintem, hogyha arról van szó, akkor a Pierre mindig elő fog varázsolni valakit, aki az adott műsor megcsinálja. Attól biztosan. Ebbe egészen biztos lehetsz.
A már műsorvezető nők, ti párhuzamban dolgoztatok a Nórával ugye az RTL Klubnál. Milyen volt a ti kapcsolatotok? Hiszen akkor ti voltatok az RTL nagyasszonyi tulajdonképpen. Tehát, hogyha nagy...
Ilyen nem volt. Figyelj, olyanokat mondasz, ez nem volt, hogy ilyen nagyasszony.
Nem viccelj, hát hogyha műsorvezető nőkre gondoltunk az RTL-nél, akkor a Lilu volt és az Ördög Nóra.
Hát oké, hát de akkor... ettől ez még nem nagyasszonyság.
Hát de nem részletekről, hanem a köztudatban, mint az RTL arcai mainstream műsorvezetői.
Tehát, hogy ez nekünk nincsen. Tehát, hogy
de neked nincs, mert benne vagy, de Marika néninek a Tesco-ban van.
Jó, oké.
Ha azt mondod, hogy RTL Klub, akkor a Lilu. Vagy a Nóri, vagy
persze,
a Balázs, vagy
persze,
a Bence.
Persze, tudod, mi vagy, tehát, abszolút, de én ezt tudom, tehát hogy persze mi vagyunk a kicsit a szimbólumai a csatornának, de ez nem kérdés, de hogy mi azért ugyanúgy éljük az életünket, és aztán amikor jön egy felkérés egy műsorra, akkor azt végig gondolom, hogy milyen az a műsor, ugyanúgy felkészülök, és elmegyek dolgozni, mint más, tehát hogy nem... Nekünk ez ugyanolyan munka, azzal a különbséggel, hogy szerintem aki tévézik, az nagyon szereti, amit csinál. Tehát egy olyan munka, amiben tényleg...
Ez kétségtelen, a tévét szerelem. Abszolút.
Amit az ember szeret. Fia, a Keresem a családommal tényleg úgy vagyok, hogy ilyen erősen érzelmileg kötődni egy műsorhoz, szerintem nem is lehet, talán csak emberekhez. Mm. Én meghallom a főcímet, és így egyszerűen kiráz a hideg, és ahogy pedig tényleg nem tud elkezdeni az a mennyi meló van, meg mennyi sírás, meg mennyi néma csönd, meg mennyi... De hogy ez nekünk ugyanúgy a munkánk, tehát mi nem bemegyünk sztároskodni. Mi az, hogy sztároskodni? Tehát most pontosan ugyanazt csinálom egyébként minden egyes napomon, mint mindenki más, aki velem egykorú és mondjuk ebben az élethelyzetben van. Tehát én ugyanúgy reggel felkeltem ma, éjjel egykor megetettem a babát, aztán aludtam 3 órát, aztán 4-5-kor kelt, akkor szívtam a fogamat pizsamából, hogy megyünk már le kis autót tologatni, és béna hajjal pizsamába ültem és tologattam a kis autót, utána elmegyek a közérbe bevásárolni, utána eljövök hozzánk, utána most már még lesz egy találkozóm, és rohanok haza, de hazafele még bemegyek a rossz mamba pelus venni. Szóval, hogy ez csak arra mondom, hogy ez a nagyasszonyság, ez úgy hangzik, mintha ez valami lenne, ez nincsen.
És az eredeti kérdésre visszatérve, Nórival milyen volt a visszajöttem?
Normális. Tényleg, őszintén mondom, normális. Semmi.
Van az
mi dolgoztunk együtt, mert volt egy közös műsorom.
A Csillag születik, nem?
A Csillag születik, igen, és teljesen normálisan működött.
Te soha nem gondolkodtál a konkurenciában?
Mármint?
Hát, hogy átmenjél a TV2-hez?
Nekem tényleg jó dolgom van itt, és vannak pillanatok, és mindig mindenkinek az életében lesznek olyan pillanatok, amikor azt gondolja, hogy lehetne ebből vagy abból még több, de például én az RTL annyira sokféle lehetőséget most tartalomra gondolok. Lehetne én sokkal több pénzt keresni, biztos. Sőt, ez tény, hogy lehet több pénzt keresni annál, mint amennyit mondjuk én speciális most az RTL-nél keresek, bár mondjuk viszonylag most, hogy keveset dolgozom, de az, amit én az RTL-től kapok, hogy nem csinálok bukott műsorokat. Nekem nem volt bukott műsorom. Tehát én lehet azt mondani, hogy a Lilu csak évi egy műsorot csinál, már nem is foglalkoztatják. Tudod mit? Oké. legyen évi egy műsor. De az az évi egy műsor, abban most éppen majd a negyedik évadot, vagy éppen a harmadik évadot csinálom, mert nem bukik meg.
Na de arra a kérdés, hogy sose gondolkodtál a konkurenciában, arra végül. Kaptál megkeresést egyébként a TV2-től bármikor is?
Volt, aha. Olyan volt, amikor tudod, így düböl azt mondtam magamnak, hogy akkor én most elmegyek. De ez soha nem volt komoly. Tehát ez soha nem volt olyan, ami... Ez olyan, mint amikor becsapod az ajtót egy ilyen veszekedésnél, és azt mondod, akkor én most elköltözöm, és pontosan tudod, hogy nem. Uh-huh. Egy kicsit ilyen volt, de olyan, ami komoly lett volna, olyan nem.
Mennyire jellemző egyébként a kereskedelmi televíziózásban a szexizmus, vagy mondjuk a hímsomnizmus, mert sokszor érik ezek a vádak. Te mondjuk tapasztaltál ilyet?
Pont most voltam egy kerekasztal beszélgetésben, ahol erről volt szó, ugye a bérszakadékról például. Figyelj, ez szerintem a tévében azért nincsen, mert ez egy... Tehát, hogy nekem ugyanannyi női főszerkesztőm volt, mint férfi.
Hát, meg ugye nő a vezérigazgató az FTL-nél, tehát ez még sem utolsó.
Arról nem beszélve, igen. Tehát, hogy egy női műsorvezető, ha olyan típusú a műsor, hogy női műsorvezető kell hozzá, akkor nő van ott. Olyan nincsen, hogy azért nem csinálok én valamit, mert nő vagyok. Hát, mert ha keresem a családom, az tipikusan inkább egy női műsor, tehát oda nő kellett. De mondjuk vannak olyan műsorok, amiben jó egy férfi, vagy ahol ketten kellenek, szóval annyira nem topik, szerintem a nem, a tévében, meg azért én azt gondolom, hogy a tévé az egy szabadon gondolkodó közeg, legalábbis az RTL Klub mindenképpen, én arról tudok csak beszélni, mert én ott dolgozom. Nekem soha az életemben nem volt, fel sem merült, hogy nekem valamit kell csinálnom azért, hogy én a tévében legyek.
Nem csak karriert adott neked az RTL, hanem egy férjét is, hiszen ott ismerkedtetek meg. Tényleg egyébként egy nagyon idealizált és nagyon, nagyon tündérmesébe illő a te történeted. Megkeressük ha van valami kis izé benne, akkor azt most megtaláljuk. Rettegés fokát forgattatok, ugye? És a vezető operatőr volt.
Most
nagyon
jó volt az rettegés fokát is.
Mindig annyi, olyan szerelemmel és áhítattal beszélsz róla, egyszer úgy nyilatkoztál, repültetek Buenos Airesbe, de te már Pécs felett szerelmes voltál a repülőgépen. Óvod a magánéletedet.
Figyelj, köztünk ez egy díl. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos díl, de tudod, hogy nekem ez mindenre vonatkozik. Mi amikor megismerkedtünk, egyszerűen nekem azt tiszteletben kell tartanom, hogy ő civil. Uh-huh. Itt én voltam az, aki úgy döntött, hogy közszereplő lesz. Nekem az anyukám se szereti, hogyha mutogatom, tehát ő sincs benne az Insta sztoriaimmal. A tesóm tök szívesen, tehát ő igen. Ezeket szerintem nagyon egyértelműen tisztázni kell, mert nagyon, nagyon kényelmetlen annak, aki ezt nem szereti.
De szóval hogy lehet összeegyeztetni, úgyhogy ezek piacvezető kereskedelmi csatornának?
Úgy, hogy amikor műsorról kell beszélni, akkor nyilatkozom, azért találsz egy csomó interjút velem, mert minden műsor kapcsán mindig tudom azt, hogy ez a dolgunk, hogy a műsort népszerűsítsük, és akkor abban mindig egy kicsit belekever az újságíró ezt, azt, és uh-huh. akkor nem csak egy műsor promóció. De egyszerűen nem vagyok ilyen, ez nem Amerika, itt meg lehet úszni igazából nagyon sok mindent, pláne most már. Tehát most már amit akarsz, kommunikálsz az Instagramodon keresztül, amit akarsz magadról megmutatsz, most már az újságírók azt is megkérdezik, hogy felhasználhatják-e azokat a képeket.
Ó, nem mindenkitől, ne aggódj, tehát, hogy
lehet, tőlem most már megkérdezik.
Igen, lehet, hogy te eljutottál már velük egy olyan nexus.
Jó, oké, tőlem most már megkérdezik.
Igen, tőle, megkérdezik, de azért sok mindenkitől nem, és sok mindenkit nagyon durván aláznak és gyaláznak. Még mindig ennyire elképesztő és elsőpölti szerelmet egyébként, ahogy akkor volt.
Mi már most leszünk lassan 20 éves házasok.
Nagyon.
Én nagyon szeretem a mi történetünket. Nekem senki mással nem lehetett volna történetem.
Együtt törgettek meg, most már tudni. Hú, ha mondhatni, nem ismersz kegyelmet, amikor azt látjuk, hogy az interneten esetleg social médiában, igen, hogy mondjam, hát lájkokra váltjuk a gyerekek intimitását. Ez neked valahogy...
Ez a gumicsontom.
én ennél jóval, jóval durvábban fogalmaznék, akár ezt, amikor beszélünk telefonon, egyszerűen olyan indulatokat vált ez a téma ki belőled, amit most ugye a nézők nem feltétlenül látnak, de egészen elképesztő.
Fel tudsz húzni addig, hogy lássanak. De be tudok pörögni, hogy
lenomjam
az ég
szíves. Igen, tehát olyan habzó szájjal is csak mondod, és ez, és
mert megőrülök. Mert amit szoktam mondani, hogy most már ebben nincsen ártatlanság. Tehát már nem tudjuk azt mondani, hogy te úgy szereti ödönke. Tök mindegy, hogy szereti-e ödönke. Akkor el kell, hogyha kiteszem valaminek a gyerekemet, akkor utána járok, hogy minek teszem ki a gyerekemet. Ha utána járok, akkor elolvasok néhány, nem tudom, hintalóvon állásfoglalást, ahol leírják, hogy ez nem tud jó lenni. Az intimitás, a gyerek biodíszletnek használása, felhasználása, a lájkok megszerzése. Mindig ezt mondja a hintaló, mindig ezt mondják a gyurkoszérék, hogy mi a jó ebben a gyereknek?
Semmi.
Miért csinálok olyat, amiről tudom, hogy nem jó a gyereknek, de lehet rossz a gyógyszer, aminek lehet mellékhatása. Mindegy, beadom neki, lehet, hogy nem lesz. Az ember szereti a gyerekét. És én most nem azokról a civilekről beszélek, tehát hogy nem azokról beszélek, akik egyébként annyira persze imádják a gyereküket és néha megmutatják. Én nem erről beszélek.
És soha nem szoktam?
Én soha. De ez az én döntésem, és én nagyon sarkos vagyok, én mindenben ilyen rohadt sarkos vagyok, mindenben tényleg én ilyen nagyon szenvedélyes vagyok, vagy balra van, vagy jobbra van, próbálok így néha így, mert nagyon nehéz, mert egyszerűen ilyen vagyok, de amikor ez ipari szinten, pénzkeresésről, népszerűségről, lájkvadászatról, és egyébként azokkal a kamudumákkal a ráköltöm, meg
ez, nem hiszem, hogy valakinek egy alapban megy a gyereknek ezek
a... De van olyan, akiről egyébként tudom, hogy igen.
Most sem kap amnesztiát? Ezen van?
Figyelj, hogyha nem tudjuk, hogy mi lesz. Figyelj, mindenki, nem, még csak azt sem tudom mondani, hogy mindenki azt csinál a gyerekével, amit akar, mert nem igaz, hát ilyet nem mondunk. A gyerek az gyerek. És ha nem attól, hogy nem az én gyerekem, de nekem rossz végignézni azt, hogy egy gyereket rángatnak, és tényleg felette vagy rajta kívül történik valami, ami ellen ő nem tiltakozik, de hát a gyerekek azért tudjuk, hogy rohadt sok minden ellen nem tiltakoznak, ami nem jó nekik.
Nyilván, hiszen nem feltétlenül tudják ellen, ami nekik
de ezt mondom. De egy szülő, aki tudja, hogy lehet rossz, és mégis ezt beáldozza, vagy megrizikozza, csak olyan dolgokért, ami igazából neki profit, nekem abban tényleg nincsen. Nem tudom, azt mondtad, hogy kegyelem?
Kegyelem, amnesztia, igen.
Szerintem ezeket egyszerűen így mérlegelni kell, amit mindig mond a hintalogon, hogy gondolkozz, mielőtt posztolsz. Gondolkozz, kinek jó? Miért jó? Én azt tudom elmondani, hogy én kisebb rizikot látok abban, ha így csinálom. Én azt érzem, hogy így védem meg jobban, nem érzem azt, hogy lehetőséget venni fel a gyerekemtől, mert szerintem a gyerekemnek is jobb, ha alanyi jogon lesz valaki, és nem az én gyerekemként. Én jobban szeretek alanyi jogon lenni valaki, és nagyon élvezem, hogy az apukám már a Lilu apukája, és nem a Kovács Péter lánya, és ő is, egyébként ő is rohadtul élvezi. Szerintem nekem az egy nagyon, én most csak a magamra tudok gondolni, hogy én nekem ez egy nagyon jó érzés és nagyon nagy lehetőség, hogy magamat fel tudtam építeni, és szerintem ez valami, amire aztán az ember rohadt büszke lehet. Szerintem a híresség nem olyan, mint az ácsmesterség, hogy átadsz egy tudást, megtanul valamit, és generációkon keresztül aztán lesz egy ács dinasztia. A híresség az nagyon sok döntés, és nagyon-nagyon sok következménnyel jár, aminek a következmények a felmérését szerintem, hogy neked jó, hogy csak felnőtt fejjel tudod megtenni, és szerintem megadom neki a lehetőséget, és szerintem a kisfiam nélkülem is nagy ember lesz, és biztos, hogy abban, amit csinálni fog, kimagasló lesz, és ott mindenki fogja ismerni a nevét, és soha nem azért fogják felvenni, vagy nem felvenni sehol, mert az én fiam, vagy fognak róla régi képeket nézegetni, hanem ő mindig az lesz, aki ő maga. És én képzeld, hogy annyira bízom a gyerekemben, hogy én nem gondolom, hogy ezt a rizikót nekem, ami a hátulütője lehet, és ami sokkal több és sokkal valószínűbb, hogy én ezt a rizikót képzeld el, vállalom, hogy az én hírességem és ismertségem nélkül is megszavazom azt a bizalmat, hogy még talán sokkal nagyobb dolgokat is meg fog tudni egyedül csinálni, mint hogyha ő a Libu gyereke lenne, ami egyébként nem egy trubáj. Az én gyerekemnek lenni, az nem egy érdem, hanem az egy tény, az egy adottság, viszont amitől az én gyerekem nagyon menő lesz, az mind olyan lesz, ami belőle, és csak is kizárólag belőle fakad, és én például ezt sem akarom tőle elve.
Tökéletesen egyetértek vele egyébként. És jöjjenek a nézői kérdések, ugyanis tudod, hogyha a Patreonon követsz minket, és a Patreon között tudhatod magadat, akkor azt is tudod, hogy kijön el hozzánk, és kérdéseket is tehetsz fel. Nagyon extrém esetben még itt is lehetsz a forgatás, hogy most jövünk a nézői kérdések.
Azt mondja, jön egy néző.
Hiszel Istenben?
De váratlan. Nem vagyok vallásos. Nekem anyukám az. Meg vagyunk keresztelve mind, sőt a gyerekek is meg vannak keresztelve. Nagyon szeretem, most ezt muszáj már így elmondanom, nagyon szeretem, hogy például édesanyám vallásos, és ahogy édesanyám keresztény. Az egy nagyon jó példa, mert neki a legnagyobb élharcosa például a család, az családnak. Uh-huh. Eközben, hogyha minden este imádkozik, és egyébként jár templomba, de neki az ő hite, meg az ő vallásossága az arról szól, hogy ha valaki bajban van, ha valaki más, ha valaki kisebbségben van, akkor azt abszolút segíti, szereti, és... Nem tartom magam vallásosnak, de amikor azt hittem, hogy zuhon a repülő, imádkoztam. Sőt, mielőtt, amikor például van egy olyan helyzet, hogy nem tudom, a gyereknek a ultrahang felvételére először megyünk, hogy minden oké, akkor például imádkoztam. De eközben meg a napjaimat mégsem úgy élem, hogy arra gondolok, hogy vallásos vagyok, szóval nem tudok erre válaszolni.
Mm-hmm. Hát akkor azért hiszel Istenben, hanem is, hogy vallásos.
Nem tudom, merem azt mondani, hogy nem, de nem mondom azt se, hogy igen.
Ha tehetnéd, akkor letöröltetnéd a kompromitáló vívás videóidat?
Nem. Nem, azok mi voltunk, és nagyon röhögök rajta még mindig. És én tudom, hogy ez rettenetesen csúnyán beszélünk, igen, néha, mai napig is én beszélek csúnyán, és ott álltunk 20 évesen, azt se tudtuk, hogy mi röhögtünk minden hülyeségen, és tényleg azt hittük, hogy a csúnya beszédtől még nagyobbak leszünk. Én azt nem szégyellem, kéne?
Tőlem kérdezed, aki csúnyán beszél? Tehát, hogy
nem úgy, hogy most nem szép vagy, de apukám mindig elmondja, hogy egy nőtől, hogy ocsmány, hogy nem szabad így beszélni,
Patrik is mindig rám szól.
Nem szabad, nem szabad.
A hálóban, hogy ne beszélj már csúnyán.
Megérted, a gyerekek előtt persze nem.
De a gyerekek előtt nagyon figyelek, tehát ott azért...
Nem, azért de hogy nem töröltetném le. Nem mondom, hogy büszke vagyok rá, de egyáltalán nem töröltetném le.
Nem érzi azt, hogy nem összeegyeztető az általa képviselt értékrend a munkaadója műsoraival?
Nem, pont azért, amit a keresem a családomról, meg a cápáról mondtam. Én elmentem egy kereskedelmi tévébe dolgozni, és én ott töltök már több mint 20 évet, azért mennyire álszent, álságos és moslék lenne, ha én ezt kikérném magamnak. Én ezt nem kérem ki magamnak.
Mivel foglalkoznál, ha nem tévéznél? Azért teszem fel ezt a kérdést, hogy az elején megbeszéltük, hogy a jókkal valószínűleg.
Hát akkor, ha nem lett volna a tévé, akkor valószínűleg az lett volna egyébként a pályám, akkor valószínűleg ügyvéd.
Akkor maradtál volna?
Akkor maradtam tehát, volna. Aha, hát azért azt nem dobtam volna ki az ablakon, meg nagyon nem volt más ötletem.
Aha.
Tényleg.
De ez olyan fura, mármint, hogy nem tudnak elképzelni.
Hát mert most már így ismer. Hát azért lehet, most már így ismersz, de...
Na, talán, de simán el tudnám volna.
Mert ilyen kis izé vagyok?
Hát most ebben a kérdésben, kérdés decensebben
készítettem. De én, hát mondom, neki azt mondja, hogy most így vagyok, pedig nem, nem vagyok rám ilyen, de mindegy, lehet, hogy ilyen vagyok.
Az utolsó kérdés, hogy, hogy szeretnél még kis tesót a fiú?
Aj, figyelj! 45 vagyok. Ha 40 lennék, akkor igen. Akkor szeretnék.
Az 5 év az ennyi? Mit számít, úgy érzed?
Hát egyrészt nagyon máshogy vagyok. A Dávid jó alkó volt, ugye 33-at, amikor Dávidot szültem. Tök más volt felkelni 5-kor kis autózni meg egész nap. Egyszerűen, megmondom, ő egy sokkal egyszerűbb, nagyon sok szempontból egy sokkal egyszerűbb, könnyebb gyerek volt. A Félix nagyon metál. A Félix, amit a megszületett, még soha nem aludt végig éjszakát. És az a legjobb eset, amikor kétszer kell fel. Tehát én 4 órát nem aludtam 2 évet.
Nem visszakapjátok most a Dávid, mi valamát látszik?
De a 40, igen, mert már mit tudom én milyenek a, milyen, így is már annyira izgultam, hogy minden rendben legyen, tudod, annyira nagy stressz volt, annyira izgultam, hogy tök jó kis, hogy minden együtt van, és én még jobbat akarok, mert én mindig akartam 2 gyereket, hogy most, hogy itt van a Félix, én tudom, hogy én már semmi más nem akartam az életben. Tehát, hogyha nekem az lett volna a deal, hogy itt lesz a Félix, és minden oké lesz, soha többet nem lesz jó melód, soha többet nem utazhatsz el, soha többet mit tudom én, micsoda, akkor is van nélkül a hangzat, hogy minden elgondolkodás nélkül. Én annyira rohadtul akartam a Dávidnak egy kis testvért, én annyira akartam még egy gyereket, én annyira örülök, éjjel felkelek, komolyan éjjel felélezkedtük, hogy annyira kész vagyok, hogy azt hiszem, hogy halucinálok, hogy igazából nem keltem fel, csak álmodom, és oda veszem magamhoz, és olyan boldog vagyok egész nap ettől a gyerektől, meg ahogy ezeket együtt látom, és hogy pont egyébként tegnap volt egy pillanat, amikor ott ült az ölemben, és egy kicsit ilyen nagy volt már. És akkor a Dávid ott valamit ott kószált, és a kis autóival játszott, és megkérdezte, hogy aj, nem lesz még egy húgunk? És így ültem, és egy pillanatra így elmondok. Szóval ez ilyen pont betalál ez a kérdés, mert de közben meg lehet, hogy már nem kéne ezt, nem a rizikó, nem, de az, talán most inkább arra hajlok, hogy nem, de nem azért, mert nem, de nem azért, mert nem vágyom rá.
Hol látom oda 10 év múlva?
Hát ott látom magam 10 év múlva, hogy
50 pluszosan még műsort vezetni menő? Még akkor csinálnál?
Szerintem menő. Szerintem, hogyha van megfelelő műsor, akkor szerintem menő. Az, hogy menő, azt nem én fogom eldönteni, hanem majd az RTL, majd a PR megmondja, hogy menő.
Hát vagy majd a közönség?
Hát ez nem az amúgy. Szóval majd meglátjuk, hogy éppen milyen lesz akkor a tévés kultúra, és beleférek-e még, vagy nem tudom. De én nagyon örülnék, és nagyon szeretném, és biztos nagyon rossz lesz majd, hogy mondom, egyszer majd nem hívnak, az biztos, hogy rettenetesen szívfacsaró lesz, és fájni fog. De azt hiszem, hogy elkezdtem úgy átrendezni az életemet, hogy nagyon... Ez az egész beauty, a webshoppal rengeteget dolgozunk, és ez egy nagyon-nagyon jól működő, nagyon klassz dolog. Tehát ez már az én új életem. Uh-huh. Amivel egyébként időben jóval többet foglalkozok már, mint a tévézéssel. Minden egyes nap, egész nap is tárgyalok, és megbeszélek, és intézem, és azt hiszem, hogy az új életemnek egyébként már a bejárati ajtaján már bementem, és már azon sétálgatok. Tehát az elengedés nyilvánvalóan sokkal könnyebb lesz, mintha erre építenék. Már nem erre építek feltétlenül. Csak nagyon szeretem. 10 év múlva lesz egy 22 éves fiam, akit addigra azt gondolom, hogy ismerni fogtok annyi jogon. Tényleg, mert annyira szeretném egyébként, ha ismernéd. Mert baszott jó fej is okos. Tényleg. És A Félix akkor 12 éves lesz, úgyhogy én még mindig általános iskolás...
Még mindig van szülői.
Igen, igen, szóval hogy az tök jó lesz. És szerintem ez a beauty dolog, amit csinálok, ez nagy lesz és komoly lesz. Szerintem éveken belül, mert nagyon, azt hiszem, nagyon-nagyon tudom és látom, hogy hova tartunk. Ezt mi a Máté Krisztával együtt csináljuk egyébként, ezt nem tudom, hogy tudod-e. Nekem a Máté Kriszta a társam mindenben, és mi egy ilyen girl squad vagyunk ketten.
Nagyon szeretem. Ő nem tudja, meg soha nem beszélgetni, ezt nem is találkoztam vele, de én nagyon szeretem az
életet. Ő csodálatos. Tehát ő pont, ha rajongsz érte, ő pont olyan, amiért rajongsz érte, sőt, akkor még egy csomó mindent nem tudsz, amiért sokkal jobban lehet. Én nála kevés jobb emberrel találkoztam. Szerintem jó lesz 10 év múlva. Én szerintem bírni fogom így. És ha úgy csináljuk, akkor az is nagyon rock and roll lesz.
Hát én kívánom, hogy így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ismét azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas és nagyon jó beszélgetés. Hozzáteszem, erre számítottam, tehát hogy nem gondoltam azt, hogy pillanatig semmi lesznek üres járatok, vagy levegőben maradt kérdések. Ne felejtsetek el feliratkozni, minden elérhetőségét megtaláljátok egyébként Lilónak is a webshopjától elkezdve az Instagram át a címéig, a személyigazolvány telefonszámát, mindent leírjuk a leírásba. Tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, azon, hogy érdemes volt elvárni.
Jól éreztem magam, jó volt. Nagyon jó volt.
De cuki vagy, köszönöm szépen. Hát ez egy elismerés, hogy te mondod. Köszönöm szépen. Nektek meg azt, hogy megnézzétek, iratkozzatok fel, lájkoljatok, szeressetek, imádjatok minket, találkozunk jövő héten. Egy olyan vendéggel, hogy Bessa Behu. Na, sziasztok!